Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő pénteki műsorát hallják. Beszélgető partnerem a mai alkalommal is, dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, neveléskutató. Nevelési kérdésekkel szoktunk foglalkozni, hiszen ez vág a szakmájába, és megnézzük az élet számos területét, hogy hogyan lehet beépíteni a nevelésünkbe, hogyan lehet a gyerekeket korán egy olyan életre nevelni, ahol az értékek előtérben vannak. Erről szólnak a beszélgetéseink. A mai alkalommal a Mária Rádió tematikájához igazodva és alkalmazkodva az imáról fogunk beszélni, mint az Istennel való kommunikáció, ahogy meghirdették. Bár én nem szeretem ezt a szót, mert nem kommunikálunk, hanem beszélgetünk. A magyar nyelv ezt nagyon-nagyon szépen és árnyaltan tudja megfogalmazni. Mi beszélgetünk, és amikor keressük a módját annak, hogy hogyan tudunk az Istennel kapcsolatba lépni, akkor óhatatlan, hogy az imádság előtérbe kerül. Hát tulajdonképpen hogyan is beszélgetünk Istennel?
Igen, jó is, hogy említed ezt a beszélgetést. Nem is tudom, hogy van-e más nyelvnek a beszélés és a beszélgetés között ilyen szép kis finom különbségtétele, mert ugye ez a beszélgetés kicsit oldott, tehát nagyon személyes, tehát beszélget, tehát nem én beszélek valamit, és nem meghallgatom, hogy ő szózatot intéz hozzám, nyilván ilyen is lehet az életben, a proféták ezt ugye sokszor átélik, de hogy beszélgetünk, egy kölcsönös, talán így egy párbeszéd, tehát egy dialógus, tényleg egy dialógusra készítjük is elő a gyerekeket, vagy szeretnénk ránevelni. Ugye ez nagyon... Nagyon fogós kérdés is, mert ugye annyira spirituális területről van szó, de itt nagyon érvényes az, hogyha természetesre nincs mit építeni, a természet fölötti sem épül fel. Tehát azt hiszem, hogy ha a gyerekeink, itt ez a nulladik pont, vagy a sehányadik, hogyha nem tapasztalják meg annak a légkörét, hogy milyen egy beszélgetés anyával, apával, testvérekkel, barátok között, akár egy munkatárssal, vagy akár egy elkapott kis beszélgetés foszlány egy piacon, egy boltban. Ugye arra is már ritkán van lehetőség, önkiszolgáló helyzetekben vagyunk, vagy automata pénztárban. De ha mégis találunk egy valakit, hogy az nem csak annyi az a kérdés, hogy hol van a tejföl, hanem hú, hát tényleg, és milyen ködös idő van ma, és hogy tetszik lenni, vagy bármi más. És azt, hogyha ez a természetes folyamatot, ezt nem ízlelik meg a gyerekek, akkor talán azt is mondhatjuk, és ezt bátran ki lehet mondani ugyanígy, hogy ha nincs meg az alapja, nem tud ráépülni a természet fölötti. És akkor innen már tovább is léphetünk, hogy amikor azt érzékeljük, hogy ugye egy beszélgetést szeretnénk, tehát hogy szeretnénk egy személyes kapcsolatot felépíteni Istennel. És ez mondjuk nagyon messze van attól, hogy egy vallásos cselekedet sort szeretnénk kipipálni adott esetben, és azt gondoljuk, hogy attól kapcsolat lesz. Hát, mint hogy a családban sincs attól kapcsolat, hogy kapunk enni, vagy van ágyunk.
Hogy egymás mellett élünk.
Így van. Tehát ez ugyanígy Isten, megint a természetesre épülő természet fölötti lesz, és azt mondom, hogy ennek az igényét ezáltal is egy kicsit műveljük. Na most, amikor már elkerülünk oda, hogy majd ő mit csináljon, akkor megint csak a minta. Tehát, hogy mielőtt még ő is tapasztalatokat szerezne, hogy lásson mintát, tehát lásson imádkozó szülőket, imádkozó embereket, imában élő barátokat. Ez nem csak azt jelenti, de azért azt is jelenti, hogy adott esetben megvan az imának a kerete. Tehát, hogy időt szánnak rá. Jé, ezek a felnőttek erre időt szánnak. Természetesen ide tartozik a szentmise is, és amikor a serdülőink megkérdezik azt, hogy ugye miért nem imádkozunk itthon ugyanúgy lehet imádkozni, mint a templomban, akkor azért vissza is tudunk kérdezni, hogy miért szerinted te most szánnál rá egy órát, tehát kiszakítanád az időt, a körülményt, a helyzetet, a mindent. Ha csak másért nem, az ember azért is beiktatja az élet ritmusát, tisztába a Szent Mise lehetőségét, mert azt mondom, hogy na, ezt az órát tényleg odaadom. Legalább a körülményeit megteremtem annak, hogy oda megyek, fölöltözöm, ott vagyok, kizárok minden mást, csak arra figyelek, stb. Tehát azt megtanulni, de azután, vagy közben, vagy mellette, vagy párhuzamosan, ugye, az otthoni imádságoknak is a szinterét is megteremteni. Tehát nyilván majd fontos lesz az, hogy az egész életünk, most ez nem egy nagy szó talán, de hogy az egész életünk imádságá is alakulhat, hogy azt úgy átszövi az Istennel való összetekintés, összekacsintás szinte, vagy egyáltalán érintkezés. De ahhoz kellenek meghatározott időben is azok a keretek. Tehát nem tudom én, ide tartoznak a kicsi imák is, például az étkezési előtti imád, utána való imádság.
Fohászok.
Abszolút.
Kérdése, hálaadások.
Vagy például egy reggeli közös ima, vagy egy esti közös ima, vagy egy születésnapkor, névnapkor, ünnepkor, karácsonykor. Tehát például ugye most közeledik a karácsony is, vagy az adventi gyertyagyújtások, ennek szép kereteket is teremtenek, vagy egy bőti időszakban, de például, hogy karácsonykor is, tehát, hogy arra nagyon-nagyon figyelni, hogy nem csak a templomba történik, vagy egy betlehemezést megnézzünk, vagy valami, hanem hogy a karácsony esténk is, vajon azzal kezdődik-e? Tehát ne az ajándékok bontogatásával és boldog karácsonyt kívánok, vagy a halászlével, vagy a nem tudom micsodával, hanem egy közös háladással, egy közös imádsággal, vagy felolvassuk a Jézus születését, vagy
bármit.
Tehát ez egy nagyon fontos, hogy az időt és a kereteket tapasztalati szinten is megteremteni, és hát ugye életkornak megfelelően, most nyilván a 3 éves gyereknek ne csináljunk, tudom én, fél órás imádságokat otthon, meg püspöki misére se őt visszük. Tehát ő hozzá mérten, de legyen meg. A másik meg, hogy ami nem ő hozzá van ugyan mérve, de például láthassa azt adott esetben, hogy aha, apa most imádkozik, vagy a szüleim imádkoznak, vagy például amikor, nem tudom én, van egy családcsoport, vagy egy bármi más, hogy akkor az gyerekeknek is egy kicsit részesei legyenek, hogy igen, itt van agapé, van beszélgetés, van nevetés, van mesélés, van ölelés, van barátkozás, és van imádság, tehát hogy ezt is lássák. Na most, hogyha ilyen lehetőségeket teremtünk. Nagyon érdekes, talán már itt is felidéztük, egy nagyon, nekem nagyon megindító volt Barsi Balázs, amikor elmesélte, hogy őnáluk annak idején, amikor ő gyerek volt, akkor a szülei hát falun éltek, és úgy jött ki, tehát úgy tudták igazítani a családnak a napjait, hogy hát együtt ebédeltek délben, és olyankor előimádkozták az úrangyalát például. És ezt minden délben szépen együtt elimádkozták, jó. És egyszer is volt egy ilyen lehetőség, vagy ilyen ebéd, éppen imádkozták az úrangyalát, és benyitott a konyhába, ugye oda, benyitott a helyi pártitkár. És azért akkor neki is már volt arról fogalma, ugye 50-es évek, azért a pártitkár kis községben, hát nem akármi, és nyilván, hogy érzékelte azt gyerekként, nem tudta felfogni, hogy mi ez, de érzékelte, hogy megfagyott a levegő egy pillanatra. És azt mondja, látta átsuhanni az apján azt a dilemmát, hogy most mi van, tehát ez a két feszültség, tehát ütközik, és itt az urangyala közben vagyunk, folytatom, nem folytatom, abba hagyom, megszólítom, miért jött, stb. És azt mondja, egy pillanat múlva látszott, hogy igen, döntött, és folytatták az urangyalát. És azt mondja, egy életre bennem maradt, hogy a történelem ura Isten. Ez volt az üzenete. Senki nem mondott semmit, csak az a tapasztalat, ahogy látta, hogy igen, ez fontos, imádkozunk, ez van az első helyen adott esetben, és jó. Tehát idő, körülmény, látom a szüleimet, tapasztalok imádkozó embereket, és akkor jönnek a fohászok, ugye, a kicsi fohászok, a kis hálák, a napközi hálák, amikor úgy átszövi az életet az, hogy nem csak mi vagyunk, hanem például, hogy tényleg az ételünket megköszönjük, vagy adott esetben felhívjuk a figyelmet, hogy fú, nézd, milyen szép ez a naplemente, amit ma Isten nekünk készített, vagy bármilyen helyzetben. Tehát egyszer Domboszko mondja, hogy az ő édesanyja nagyon-nagyon gyakran valahogy ilyen, így beszőtte a mondani valójába is, hogy fú, hát ezt az Úristen milyen szépen küldte ma nekünk. Na most ez is nyilvánvaló, hogy egy nagyon nagy minta. És akkor maradjunk is már itt a természetnél. Tehát a természet egy hatalmas nagy imádság. Tehát oda mindig vissza tudunk kapcsolódni, gyerekekkel is már, hogy észleljék azt a mögöttes, tehát aki elkészítette, aki ilyen gazdagon adja, aki pazarolva osztogatja a javakat, a színeket, a formákat, a gyümölcsöket, a napsütést, az esőt, a hozzávalókat, akkor egyáltalán például a fizikai világnak a csodálatossága, tehát nem csak a nem csak a tényei, hanem az, hogy ez csodálatos. És már azzal, hogy például megtanulunk csodálkozni, ez egy imádság. Kenteni atyának van egy nagyon, nagyon érdekes ilyen, hát azt mondja, hogy egy organikus egysége van ennek a párbeszédnek, amit úgy mindig folytathatunk Istennel, és ennek különböző részei vannak, de ezek a különböző részek nagyon, nagyon beindítják egymást, és ez a száj imája, a szív imája és az élet imája. Mit ért ez alatt? Azt mondja, hogy a száj imája az a kötött imádságok. Tehát minden olyan, amelyet akár gyerekkorunkban, akár később megtanulunk, és olyan önkéntelenül is mondunk. Na most a száj imája pont arra való, hogy amikor kicsit szárazabbak vagyunk, vagy amikor nem jut eszedbe semmi, vagy éppen, hogy annyi minden kavarog a fejedbe, a szívedbe, a mindenhol, hogy nem tudsz akár saját szavaiddal megszólalni, hogy akkor legyen csak egy fohászod, egy tényleg egy oltalmad alá futunk, vagy Uram segíts, vagy
most segíts meg, Mária.
Az bizony. Hogy hány ilyen kis, és ezek nagyon fontosak ilyenkor, és pont arra is a szentek pont arra tanítanak, hogy amikor annyira, mert ez természetes velejárója az életünknek, hogy, és a gyerekeinknek is, hogy nem jut eszembe semmi, vagy egy fáradt estébe én Istenem, jó Istenem, és megy a mantra, hogy úgy mondjam, de nagyon nagy jelentősége van, mert a száj imája, tehát hogy mondom, ez beindítja a szívet, tehát azért csak megszólít egy szó, egy szófordulat, egy valami, és abból várhatom azt, hogyha a szívem is átmelegszik vele, hogy abból fakad egy élet, tehát nyilvánvaló tudok kapcsolódni. A szívimája, majd visszatérhetünk a szájimájára is, de csak így ezt az egységet, hogy egyszer átlássuk. A szívimája pedig az, amikor megérint valami, tehát ez a túlcsordulás, akármi, egy öröm, egy fájdalom, egy gyász, egy bánat, egy találkozás, egy szépség, egy valami, és a szív túlcsordul, tehát egyszerűen ilyenkor, hogy úgy mondjam, nincs is szó rá, de valahogy úgy érzed, hogy valami nagyon. Ilyenkor van például a nyelvek imája, amelyik, vagy az éneklés, vagy a rajzolás, vagy egy ölelés, vagy egy mindegy, ami túlcsordul az emberen, ez természetesen beindítja a szájat, tehát valamit mondasz, vagy énekelsz, vagy azt mondod, hogy köszönöm, vagy hogy Uram segíts, tehát ez is beindítja, és abból megint következik az élet. És az élet imája pedig, amikor az élet az előimádkozó, tehát történik veled valami, és akkor úgy megállsz egy pillanatra, hát ezek az elmérkedések, vagy majd másképp is fogalmazhatunk, megállsz, mit üzen ezáltal Isten? Mit üzen nekem? És én mit válaszolok erre? És akkor ugye az élet előimádkozott, történt velem valami, nem sikerült, nem vettek föl, fölvettek, jött egy váratlan vendégem, nem tudom én, hihetetlen fáradt vagyok, nem találom a helyemet, kaptam egy rossz jegyet, kaptam egy jó jegyet, a barátomnak baja van, de bármi, ami az élet, de itt meg kell állni, egy kicsit meg kell állni, és ránézni, hogy mit üzen vele. És nagyon fontos, hogy ilyenkor, és az indítja meg a szájat, ugye, mert egyszer megindítja a szívemet, együtt érzek, nem érzek együtt, fúj, hát, hála Istennek, mit tud, bármi. És utána megindítja a szájat is, mondok valamit. Igen, és mondjak valamit, hogy igen, Uram, látom, hogy ezzel dolgom van, vagy köszönöm, vagy hogy hát ez felháborít, mit csináljak, kérdezek, akár vitázok vele, vagy valami, tehát megindítja a szájat is. És ez nagyon fontos, hogy érzékeljük azt, hogy mindegyik útnak, tehát a száj, a kötött imádságoknak, a szív túlcsordulásának és az élet szemlélésének is megvan a maga szerepe, és más kerülhet elő kedden este, három, szerdán reggel, vagy bármikor.
Hát a eddig ilyen példája a költészetbe Kosztolányinak a hajnali részegség, amikor hajnal fele úgy rácsodálkozik a természet szépségeire, és megőrinti őt valami csodálatos módon. Hát sokat szoktuk idézni, hogy bizony ma már izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak a vendége voltam. Tehát ha valakit megérint egy ilyen élmény, akár a természet szemlélete, akár egy kirándulás alkalmával, hogy ott a gyerekekkel meg lehet állni, hogy meg rácsodálkozni, kell. Meg kell rácsodálkozni ennek a szépségére. És önmagában a költészet, a nagyjaink, hát a magyar nyelv mégiscsak egy lírai nyelv, és csoda, hogy milyen költeményeink vannak, amelyekben maga a költő megéli ezt az ihletett élményt. Hogy én
és ki tudja fejezni, és sokszor mi nem tudjuk kifejezni, és ilyenkor érdemes egy-egy sorával valahogy úgy ellenni egy kicsit, és ezt megmutatni gyerekeknek is. Tehát azt hiszem, hát jó, most nem óvodásokra gondolok, hanem, de azért
nagyobb acskáknál
kell, mert hiányzik ez. Úgy látom, hogy nagyon sok esetben tényleg tisztelet az ihletett irodalomtanárok kivételeinek, aki meg tudja mutatni a költészetbe pont ezt az ihletettséget, tehát nem az elemzést, nem a rímpárokat, nem a születése évszámát és a nem tudom besorolását, ahogy szonett vagy milyen forma, hanem hogy erre a rácsodálkozásra, hogy éreztél már ilyet? Ugye József Attila, hogy mondja, hogy megkerültem érte a földet, és itt voltál a hátam mögött. Éreztél már ilyet, hogy azt hittem, hogy máshol kell keresni, és ott volt abban a kis eseményben. Melyik kis eseményben? Költészet nagyon ezeket a kis végszavakat szinte tálcán kínálja, hogy hogyan induljunk el, mert azt hiszem, hogy imádkozni neki szeretne, tehát kapcsolatba kerülni, beszélgetni, hát azzal a mindenhatóval azért ez nem akármi, tehát erre vágyakozik az ember szíve, lelke, mindene, de hogy induljak el? És a költészet nagyon nagy indító, nagyon nagy. Az ének is nagyon nagy indító. Nem véletlenül mondja ugye Szent Ágoston, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik, de azt is megfogalmazza, hogy aki szeret, az énekel. És azt lehet mondani, hogy amikor így például túlcsordul a szív, tehát valami megérint az életbe, és ehhez kellenek, hogy mondjam, kell egy kosárnyi, nagyon sok olyan a költészetből is, már készen létbe, ami ilyenkor föl tud jönni. Tehát ismernünk kell ilyen énekeket, ismernünk kell sorokat, hogy testvér titkos mélyszentség. Tehát mindig úgy, tehát így megérinthet egy-egy ének sora, és akkor az hadd menjen bennünk többször, ez a művészetnek a lényege, hogy rengetegszer átélhető.
Hát nagyon kedves vers, nagyon szeretem. Mi úgy szól, hogy énekkel szeretlek, imával tisztellek, Uram. Panaszom hozzád szól, s gondomban vigyázol, Uram. Mennyi minden van ebbe a pár sorba. Örömzeng általad, hálával áldalak. Menekítsz magányból, virrasztva vigyázol. Megáldasz jókedvel, s dicsérlek énekkel. Múlik a dolgos nap, igazít sorsomat. Ebbe van hála, van kérés, van ének, van odafigyelés, van ráhangolódás, tehát annyi mindent a költészet, de Vörös Sándort adít a maga vad életével azt a fajta istenélményeket, amit azért ő átélt, de hát Pilinszky költészete rengeteg, akivel ha csak az ember ezeket a verseket úgy elgyűjtögeti magának, összegyűjti, és előveszi, tehát időt kell szánni az imádságra mindenképpen. Na most a mai azt mondjuk rohanó világban nem igaz, hogy nincs a vonaton egy negyed órám, nem igaz, hogy a villamoson nincs, hogy kikapcsolok, és most ezzel, hogy egy rövidke verset, egy fohászt elmondani. Tehát benne lenni. Csáki Tibor atyától hallottam, hogy ő a vasárnapi evangéliumot hétfőn elolvassa, előző hétfőn. És egész héten a gondolatban benne van, forgatja magába.
Hát ezt például tovább vihetjük, amit hallunk például vasárnap.
Azt
evangéliumot én is tovább viszem a következő héten. És akkor ami ott megszólított, az a fél mondat, de ezt gyakorolni kell a gyerekekkel. Tehát, hogy egy eszmélődő kisgyerek, egy fiatal, egy valami, az már képes erre, hogy na, mikor jutott eszedbe ez a gondolat? Nyilván, hogy a hitoktatók is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de nagyon fontos, hogy ezt a személyes beszélgetést, ezt kicsit elindítsuk. Még a kötött imádságokon keresztül is. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy itt van tényleg a mi atyánk, ugye, amit lehet azt mondani, hogy tényleg mindennek a kiinduló pontja.
Az egyetlen ima, igen, amit Jézustól azért, szó szerint hallottunk.
És egy nagyon érdekes dolog azért, ezt is szintén egyszer így hogy hallottam, hogy ugye azért Jézust is sokszor látták imádkozni a tanítványok, és annyira megszólító volt nekik, hogy ugye, hogy amikor pont a mi atyánk előtt, ugye, hogy vágyakoztak rá, hogy taníts minket is imádkozni. Na most pontosan ez a szülők szerepe, meg az elöljárók szerepe, hogy a növendékekben, a gyerekeinkben ez a vágy megszülessen legalább, hogy jó, én még ezt nem tudom mit csinálni, de vágyakozom arra, ez jó lehet, amit látok, hogy imában, tehát kicsit kapcsolódni, vagy nagyon kapcsolódni Istenhez. Azt gondolom, hogy ez egy fontos, és talán azt mondom, hogy pont a mi atyánknál is, hogy kivenni egy sort, hogy most akkor ez, nem tudom én, ez nekem ezt jelenti, vagy ez neked mit jelent, vagy hogy képzeled ezt el, vagy voltál-e már ilyen helyzetben. Ezeket nagyon érdemes keresgélni, hogy ne csak a szövegformula maradjon meg, és ne csak annak a külseje, hanem hogy egyre személyesebb lehessen ez a tartalom.
Hát önmagában az egyik legszebb kötött imádságok sora a Szentmise maga.
Igen.
Tehát ha a Szentmise szövegeit tényleg végig gondoljuk, egy-egy részt kiszedünk belőle, elmélkedünk rajta, vele megtörtént, hogy nagyon zűrös, zavaros időszakban ott voltam a Szentmisén, és elhangzik a mi atyánk, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. És annyira szíven érintett a dolog, éreztem, hogy a gonosz dolgozik rajtam, hogy még véletlenül se tudja kiszakadni abból az örvényből, amiben éppen benne van az ember. És ahogy ez így szíven ütött, úgy egyszerűen úgy lenyugodott a lelkem, és azt mondtam, hogy igen, valahol itt van a dolgoknak a lényeg, tehát gonosz ül rajtunk, és bizony a segítségkel.
Igen, és ez egy ima, tehát egy ima kapcsolat, tehát így a kapcsolaton keresztül megteremti azt a ráhagyatkozást, tehát hogy a hétköznapi ráhagyatkozást, hogy ott vagyok Istennel, vagy Isten mindenben itt van, vagy Isten tenyerén vagyok, vagy ahogy szokták fogalmazni, onnan nem lehet leesni. Tehát, hogy megkeresni ezeket a helyzeteket, de ugyanúgy, ahogy például egy természetes kapcsolatban is, a beszélgetés hatalmas nagy eszköz arra, hogy érzékeljük egymást. Tehát, hogy ne csak intézzünk dolgokat, ne csak ellássuk a családot, vagy egyáltalán, vagy keressünk pénzt, vagy nem tudom, teremtsük meg a körülményeket, hanem a beszélgetés arra való, és Istennel való beszélgetés is erre való, hogy érzékeljük egymást, hogy mit akar tőlem, mit mond nekem, én mit mondhatok neki, és kialakul ez. Tehát azt gondolom, hogy kérni is kell, erre is meg kell tanítani a gyerekeinket is, hogy ahogy az apostolok is, vagy tanítványok kérték, hogy taníts meg minket imádkozni. De erre az időt és a körülményt oda kell adni. Tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy nehezen csendesedik el, ugye hát a csend az nagy dolog, tehát egyáltalán tanulni, mai világban a csendet nagyon tanulni kell. Egyébként a költészet nagyon segít tanulni a csendet, tehát az egy lelassító, hogy úgy mondjam, program. A zenélés is nagyon, nagyon segíti az időt valahogy kiszakítani, és csak abban lenni. Tehát azért a művészet nagyon nagy dolog ebben a kérdésben is. De hogyha nem szakítjuk ki, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy hát én nem tudok egy órát, én nem tudok adorálni egy órát, egy nem tudom én, akkor teremtsen 5 percet, csak vagy 10-et a reggelbe, vagy a valamikor, vagy a villamoson, vagy az akárhol. És én azt gondolom, hogy hát miután ez egy párbeszéd, hogy Isten válaszol. Tehát, hogyha én egy kezdeményezek egy valamit, és tényleg legalább annyit ki tudok mondani egy csendbe, hogy Uram, válaszoljál már. Azért sok
és nem biztos, van. Hogy kapunk választ azonnal.
Nem. Vagy hogy hogyan kapunk
vagy
választ.
Hogyan kapunk választ, igen, és ezeket a válaszokat észrevesszük-e? Ez a nagy kérdés.
Igen, ez egy nagyon érdekes, hogy ugye, és ezt is én szerintem itt kellenek a tanúságtevők, tehát itt azok az emberek, akik mint például a Barsi Balázsnak ez az apja, de mások is, akik ezekről a tapasztalataikról beszélgetnek, vagy például ott van a Szólj Uram, hallja a te szól. Tehát azok a tanúságtételek kellenek, hogy kértem Istent, és így meg így meg így válaszolt. Mert nagyon sokszor egy másik emberen keresztül válaszol. Egy életeseményen keresztül, egy kudarcon, vagy egy sikeren keresztül, vagy éppen egy természeti helyzeten keresztül. De nagyon sokszor embereken keresztül jön a válasz. És hogy ez erre is, hogy tudunk-e figyelni, ez az életima, amire mondja Kenteni atya, hogy igen, hogy az élet történései azért azok jelekkel bírnak, és hogy ebben tanúk kellenek. Tehát ez a tanúságtétel tulajdonképpen, hogy én így éreztem, hogy Isten szólt hozzám, meg így éreztem, hogy válaszolhatok neki. Szép az a gondolat, hogy Isten csak a körülményeken keresztül tud megölelni engem, és én is csak a körülményeken keresztül tudom. Tehát imádkozhatok, de hogyha az nem torkolli cselekedetekbe, ha az nem mutatkozik meg utána is a hétköznapi tetteimben, vagy gondolkodásomban, viszonyulásomban, szórakozásomban, az időbeosztásomban.
A beszédstílusomban.
Igen. Akkor azt gondolom, hogy az nem is volt igazán ima.
Igen, a tetteken keresztül kell, hogy ezért szokták mondani XY-ra, hogy imádságos lelkületű, imádságos életet él. Vagy ha az ember olvassa a nagy Teréz anyának az imádságait, hogy abból tanulni, hogy mire figyelt oda. Tehát a szentektől azért nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, és bizony elő kell venni az ő életstílusukat, formájukat, hogyan tették mindezt. Hát te végül is énekszakos vagy, és karvezető vagy. Mit jelent az ének azon túlmenően, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik?
Hát óriási eszköz. Az éneklés az, amit ugye nem tudunk szavakban kifejezni, ami sokkal gazdagabban szólítja meg a szívünket, a környezetünket, az életünket, sokszor-sokszor előjön rengeteg ilyen pillanatot a közösségnek, hát kórusének az pláne. Egyébként is az éneklés, de
a kórusének, a közösség.
Igen, a közösséggel együtt is ugye nagyon-nagyon jelentős az összekapcsoló ereje, tehát hogy mi ebben a tartalomban, vagy ebben a, tehát hogy amikor egyszer összeérünk egy mizerérében, hogy irgalmaz nekünk Istenünk, vagy valakiért felajánlunk egy közös éneket, vagy valakit megköszöntünk egy közös énekkel, vagy együtt eléneklünk, nem tudom én, húsvétkor egy halleluját, hogy abban benne van a mindannyi, te felsokszorozza azt a tartalmat, amit eléneklünk. Egyedül is, tehát hogyha, és ennek nagyon nagy jelentősége egyébként, fiziológiailag is nagyon nagy jelentősége van, ugye például azt nagyon jól tudjuk, hogy aki énekel, az nem tud félni. Tehát a félelem központ az idegrendszerünkben, és az éneklés központja az egy. Tehát vagy félsz, vagy énekelsz. És azért ezt is sokszor láttuk, ugye, hogy például a magánzárkában, hogy énekeltek, vagy amikor, hát az se véletlen, amikor a harcba menő katonákat énekeltetik. Tehát, vagy az, amikor például ugye a szentek közül vannak, akik ugye, amikor tűzre vetették őket, énekeltek. Tehát az éneklésnek a testi hatása és a gondolkodásra, hát így a félelemre, a szorongásra, a bizalom kifejezésére, az összekapcsolódásra, a közösségre, tehát És azoknak a tartalmaknak a nagyon mély megszólaltatására rendkívül alkalmas, és itt nagyon fontos az, hogy milyen zenét éneklünk. Egy limonádét, ha éneklünk, az egy limonádét fog megszólaltatni bennünk. Hogyha egy tényleg ihletett, most mondom, jó, sokszor találkozunk, egy passió, vagy egy, mondom, a mizerérét, ugye, vagy egy irgalmasságról szólót, vagy egy... Vagy mikor énekeljük nagy bajt be, hogy ez az óvoszomnész például, hogy ó, ti mindnyájan, akik itt átmentek, lássátok, hogy van-e nagyobb fájdalom, mint az enyém. És akkor elénekeljük, és részt veszünk ebben az ő fájdalmába. Ezt nem tudjuk szóban. Tehát ezt tényleg tanúsíthatom, hogy az éneklésen keresztül megszólaltatott tartalmakat, de ez csak a sima népdalokban is így van, tehát nem véletlenül keletkeztek például minden élethelyzetre keletkezett népdalaink, és nagyon szépek, és tényleg szeretettel hívom fel a figyelmet a szakrális népénekeinkre. Tehát nem csak azokra, amik a tamisén elhangzik, hanem itt nagyon nagy tárháza van, búcsús énekek, egyebek, azok olyan érzelmeket szólaltatnak meg, és olyan hát beszélgetés, na az tényleg imádságok, tehát tényleg ez a beszélgetésnek a lehetősége. Sok-sok verszakon keresztül csak úgy majd, vagy a zsoltár éneklés, ugye nyilván, tehát felmérhetetlen ereje van, tehát az éneklés kimondja a kimondhatatlant, ami nem maradhat kimondatlanul, mondja egy költő éppen.
No, hát következik az advent időszaka. Kívánunk hallgatóinknak elcsendesedést, odafigyelést, párbeszédet, beszélgetést, imádságot, együttlétet, mert hiszen hálával tartozunk mindenért, ami bennünket körülvesz, és ez a hála megfogalmazódik bennünk akkor, igazándiból énekeltünk egyet, és imádkoztunk egyet. Pécsi Rita volt a beszélgető partnerem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.